Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva találjuk azt a Máté írása szerint való Szent Evangélium 18. részének a 35. versében. Istennek szent igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból a 18. rész 35. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel is, lelki alázattal. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Kedves testvéreim, nagyon világos, amit Jézus mond. És szükség van, ma különösen szükség van a világos beszédre. Szükség van, mert olyan világban élünk, amikor a fogalmak relativizálódnak, és ma, amikor ilyeneket hallunk, hogy jó, meg rossz, meg igazságos, akkor ezeket nagyon ki tudják forgatni, hiszen a 20. század második felétől a közgondolkodást meghatározó értelmiségi réteg viszonylagossá tette azt, azt mondják, hogy a világnak már nem csak egyfajta magyarázási lehetősége létezik, hanem sokfajta, és éppen ezért sokfajta igazság, jóság, vagy éppen rossz létezik. Bár ez utóbbi fogalommal nagyon kényesen bánnak, nincs is nagyon szó, hogy valami rossz lenne. Így a szavak szintjén igen, de amikor a lét nagy kérdéseit fogalmazzuk meg, illetve szembesülünk velük, akkor igazából nincs erről szó. Valahogy ugye elmúlik minden, hogy visszaidézzem ezt az idegen fogalmat, relativizálódik. És éppen ezért, mert a szavak, olyan szavak, mint hogy igazság, jóság, szeretet kikerülnek egy légüres térbe, ellentét párjaik nélkül teljesen értelmezhetetlenné válnak, és elerőtlenednek. És visszajutunk addig a dilemmáig, ami itt van, ami körülvesz bennünket itt a 21. századnak az elején, hogy az ember maga személyesen eldönti, hogy mi az igazság, mi a jó, vagy éppen mi a rossz. De nincsen egy abszolút érték, amihez tartani kellene nekünk magunkat. Pedig tudjuk azt, testvéreim, hogy a gyermekek számára is a legnagyobb segítség nem az, hogy elengedjük őket szabadon, hanem az, hogy világos határokat jelölünk ki nekik. Eddig lehet és szabad, eddig jó, és ezentúl már nem lehet és nem szabad, és azért nem szabad, mert abból rád nézve következik a rossz. Azért nem szabad közel menni a kályhához, mert meg fogod égetni magad, csak ezt te még nem tudod. Azért nem szabad felelőtlenül felmászni a tetőre, mert leeshetsz onnan, összetöröd magad, netán meghalsz. Nincs félelem érzet, ha nincsen biztonság, akkor elszabadul, és az ember egy nagy lelki bizonytalanságba kerül bele, mint ahogy a mai korunk embere egy nagy lelki bizonytalanságban van, és itt már 2-3 nemzedék összeél, pontosan azért, mert nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, bizonytalanok vagyunk. Bizonytalanok vagyunk, hogy hogyan viszonyuljunk az idősebb nemzedékhez, hogyan viszonyuljunk apáink, nagyapáink örökségéhez, érdemes-e megtartani, vagy konfrontálódni vele. Bizonytalanok vagyunk abban, hogy hogyan viszonyuljunk a gyermekeinkhez, szabad-e még nemet mondani esetleg nekik, vagy teljesen el kell engedni, szabad-e kívánságaikra is nemet mondani. Bizonytalanok vagyunk abban az örökségben, ami jött felénk, amire olykor a szavak szintjén hivatkozunk, de felvállalni már akár a közösségi létünkben sem nagyon merjük. Bizonytalanok vagyunk a nemzeti érzéseinkben, a hovatartozás tudatunkban, bizonytalanok vagyunk a hitvallásainkban. Egyáltalán bizonytalanok lettünk, Bizonytalan lett az a réteg is, aki nem tartozik semmiképpen az egyházhoz. Ott áll, lengés lóg a fogyasztói kultúrában, ide vagy oda. Néha önemésztően belemenekül valami megoldási kísérletbe, hogy aztán ez a bizonytalanság és ennek az érzése az emberre magára hasson vissza, tönkretéve a saját életét, kapcsolatait, és ott maradjon egyedül, ahogy ma divatosan mondják, magányosan és depressziósan. Mert ahol nincsenek világos értékek, testvéreim, ott elbizonytalanodik az ember. És Jézus világosan beszél. Itt, ebben a történetben. És azt is tudjuk, hogy kinek mondja ezt, végigolvastam az egész történetet, Péternek válaszol arra a kérdésére, hogy Uram, hányszor kell nekem, ha sokszor vétkeztek ellenem, akkor hányszor kell nekem megbocsájtani? Még hétszer is? Válaszol Péternek Jézus. Érdekes ez a válasz. Szeretném előre bocsájtani már most, hogy ennek a válasznak ma csak az egyik felét fogjuk hallani, mert olyan gazdag az Isten igéje, hogy egyetlen ige hirdetésben meg sem próbáltam, amikor elkezdtem készülni, belesűríteni ezt a gazdagságot, tehát a teljességet, majd ha Isten megsegít, akkor a jövő vasárnap fogjuk meghallani és megérteni ebből az igéből. Mert Péter kérdését Jézus, hogy úgy mondja, megemeli abból a valóságból, amiben feltűnik, hallani fogjuk majd, hogy milyen háttérrel. És átviszi az isteni dimenzióba ezt a kérdést. Ugyanakkor meg nem hagyja megválaszolatlanul Péternek a kérdését, de ez már nem csak Péternek a kérdése, hanem annak a gyülekezetnek a kérdése, amelyben megfogalmazódik a Máté írása szerinti evangélium valamikor Krisztus után 70 és 90 között. Hiszen akkor már egy második nemzedék szembesül azzal, hogy az akkori pogány világ kihívásaiban a gyülekezetben jelentkeznek ilyen meg olyan dolgok, netán feszültségek is, emberek vannak, bűnösök együtt a gyülekezetben, és hogyan lehet ezeket a kérdéseket kezelni? Létezett egy megoldás, az általános megoldás, és ez az, amit Péter nagyon jól ismer. Jézus úgy válaszol a Péter kérdésére, hogy egyszerre válaszol azokra a kihívásokra, amelyek felmerülnek az ember életében, a közösségi érintkezésében, ahogy mondtam, a Máté korabeli gyülekezetben, a második keresztény nemzedékben, és ahogy felmerül közöttünk. Mert mi is ezekkel a kérdésekkel szembesülünk. És erről szól ez az üzenet. Hogy ma a Krisztussal érintkező és a Krisztusban az Isten szeretetét megtapasztaló ember hogyan viszonyul a másikhoz. Tehát, hogy általában hogyan viszonyulnak, azt úgy tapasztaljuk a világban. És nagyon érdekes, amit itt olvasunk, hogy Péter számára nem is kérdés, hogy meg kell bocsájtani. Ez egy keresztény embernek alaptéte. Meg kell bocsájtani. A nagy kérdés az, hogy hol van a határa ennek a megbocsájtásnak? Meddig? És hányszor? Még egyszer, alapigazság, hogy meg kell bocsájtani. De meddig és hányszor? Ez a Péter izgató kérdése. Uram, még hétszer is? És mikor ezt kimondja, akkor nem csak számot mond ki Péter, testvéreim, hanem ismerjük, hogy a Bibliában ez a hetes a teljességnek a száma, hát a teremtésnek az ideje, ugye a hét nap. Vagy olvassuk, hogy amikor az Isten népe a honfoglaláskor át kell a Jordánon és elfoglalja Jerikót, akkor hétszer kerülik meg Jerikó városát, és ugye hetedszerre, mikor megfújják a trombitát, akkor romolnak le Jeruzsálem falai. Vagy a Námán, a szíriai király főembere a Királyok könyvében, amikor elmegy gyógyulni, akkor hétszer kell neki bemenni a vízbe, és megfürödni, hogy meggyógyuljon. Ez a hetes száma teljességnek a száma. De mikor Péter mond, akkor nem csak egy számot mond. Ugyanakkor mégis benne van az, hogy egy határa meddig eljut. A felvetés tehát a viszonyulásról szól. Mert az, hogy meg kell bocsájtani, ismétlem, az nem kérdés. Egyetemes érvényű. Az Isten igényének fényében nem is lehet arról szó, hogy nem a másiknak. Csak a nagy kérdés, hogy hol van ennek a határa. És emögött egészen biztosan, testvéreim, ott van az a tapasztalat, amelyet Péter úgymond egy visz kérdésben kimond Jézus felé, hogy nagyon sokan visszaélnek a megbocsájtással. Visszaéltek az apostol korában is, meg azután is. De a mai modern időkben én is hallottam, talán ti is hallottátok sokszor, mikor a keresztények felé szinte igényként, parancsként jelenik meg, hogy neked keresztényként mindent el kell tűrni. Mondják ezt kívülről a hitetlenek. Hát attól vagy keresztény, hogy bármit dobunk rád, neked nem lehet visszabeszélni, nem lehet semmit, te erre az áldozati szerepre vagy kárhoztatva azért, mert keresztény vagy. És meg kell bocsájtanod a végtelenségig. Valószínűleg ott van Péternek a tapasztalatában, meg az egész, ahogy mondtam, a Máté korabeli gyülekezetnek a tapasztalatában, ez, hogy sokan visszaéltek ott, és ha megbocsájtottak, újra és újra elkövették a bűnöket, és ugye ez azért végtelenségig megy. Megbocsájtani aztán, ez ugye feloldja egy idő után az embert, ama lelki kötelezettség alól, hogy komolyan vegye a megbocsájtást, mint olyant. Mert hát, ha úgyis megbocsájtanak a végtelenségig, miért kellene az életen egyáltalán változtatni? Meg a hozzáállása. Ugyanakkor a Péter számára, illetve az első század gyülekezete számára ott van az Ószövetségből vett, és az ószövetségi törvény, a mózesi törvények, illetve később a Tóra által meghatározott úgynevezett kazuisztikus lét, a törvény által beszabályzott lét, amelyik pontosan körülírta, úgy is mondhatnám, hogy keretbe szorította a vallásos létet, és ott benne volt azért, hogy hogyan és miként kell, benne volt az imádságoknak is a száma, benne volt az áldozatoknak is a lehetősége, és benne volt természetesen a megbocsájtásnak a mikéntje is. Hányszor? Hétszer is? És ez nem sok volt, hanem a teljességnek a száma. És Péter erre kérdez rá, hogy de van-e határa ennek? És Jézus erre mondja el a történetet, amit hallottunk, tömören szeretném visszaidézni. Van egy király, aki maga elé hívatja a szolgáit, és azok közül meglát egyet, aki 10 000 talentummal adósa neki, és azt mondja, hogy fizess, vagy pedig add el a vagyonodat, ha meg nem elég a vagyonod, akkor add el önmagadat, add el a gyermekedet, feleségedet, ezt az ókori jog lehetővé tette, és fizess meg minden adósságodat. És akkor leborul ez a szolga, és azt mondja, hogy Uram, irgalmaz nekem, könyörülj rajtam, adj nekem haladékot, meg fogom fizetni az adósságomat. És azt mondja neki az Úr, hogy rendben van, akkor menj el, és kimegy ez a szolga, és valahol a palotán kívül találkozik egy másik szolgatársával, aki 100 dinárral volt neki adósa, eszébe jutott ez az adósság, és lejátszódik ugyanez a jelenet azzal a különbséggel, hogy ő, ahogy itt van, ráugrik, folytogatja, és azt mondja, add meg nekem, mert hanem a börtönbe doblak téged. És a börtönbe is dobatja, mindaddig, míg meg nem fizeti az ő adósságát. És ez feltűnik a szolgatársaknak, és szomorúan visszamennek az ő urukhoz, és elmondják, hogy Uram, te megbocsájtottál valakinek, ő pedig irgalmatlanul állt hozzá az ő szolgatársához, és akkor visszahívatja őt az ő ura, ahogy hallottuk, és azt mondja, hogy neked is, amit megtapasztaltál, az irgalmasságot tovább kellett volna adnod. Hát neked tapasztalatod van róla. És ekkor eléri az ítélet ezt az embert. És amikor Jézus elmondja ezt a történetet, akkor nem csak a megbocsájtásról beszél, hanem állásfoglalásra kényszeríti az ő hallgatóságát. Testvéreim, Ha én most nagyon nem fejtegetném ezt az igét, akkor is, ha valaki elolvasná, óhatatlanul feltűnne ebben a történetben az ő számára, hogy itt valami azért nagyon nincs rendben. Talán éppen erre a második történetre kapná fel a fejét, hogy egy ember, aki megtapasztalta az irgalmasságot, a jóságot, a szeretetet, hogyan nem képes továbbadni azt. És röviden erről az egyikről szeretnék én beszélni, és pedig arról, ahogyan az ember Isten nélkül viszonyul a másik emberhez. Furcsa módon most a történet második felét fogom elmondani. Hogy az ember Isten nélkül hogyan viszonyul a másik emberhez. Az Úr pedig megszámán azt a szolgát elbocsájtotta őt, az adósságát is elengedé néki, kimenvén pedig az a szolga találkozik egyel a szolgatársak közül, aki 100 dinárral valanéki adós, megragadván folytogatja, fizesd meg nékem, amivel tartozol, leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög valanéki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked, de ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek feletté megszomorodának, elmenvén feljelenték az ő uroknak, amik történtek vala. Előzőleg, hogy mondjak valamit, testvéreim, hogy ez a történet két szinten játszódik, fent és lent, ugye fent a királyi trónteremben, és lent már a palotán kívül, és ez a kinti lét nem más, mint a világban való lét, amikor az ember távol van Istentől. Az egyik fent, és a másik valahol kint. És ott van ez a 10 000 talentumos adósság. Ez egy nagyon érdekes szám. A Bibliában, illetve pontosabban az Új Szövetségben ez a legnagyobb szám, amit olvasunk. Ez a megszámlálhatatlan, hát matematikailag létezett ennek határa, de igazából a végtelent jelentette. Csak érdekességként mondom el, testvéreim, hogy egy talentum az 6 000 dinár volt, most gyorsan össze lehet szorozni, tehát ha matematikát akarunk játszani, itt körülbelül 60 millióról van szó. De hogy ez még nekünk nem mond semmit, ezért két érdekességet szeretnék mondani. Hogyha a valóságnak meg akarjuk feleltetni, abban az időben egy rabszolgának az ára 500 és 2 000 dinár között volt. Azt mondják a korabeli források, hogy az akkori királynak, Nagy Heródesnek az évi jövedelme 900 talentum volt, itt pedig 10 000-ről van szó, tehát egy végtelen szám. Amit akkor nem is tudtak mihez viszonyítani. Mi történik? Hogy az a szolga, aki kint, az Istentől távol, végigviszi az ő cselekedeteit, az ő szolgatársa irányában, aránytorzulásban van, és ebben az aránytorzulásban irgalmatlanná válik. Ismerjük az irgalmas samaritánusnak a történetét, ugye, hogy azt az embert, akit összevernek a tolvajok, jön egy pap, egy lévita, és ők elmennek mellette, és aztán jön az irgalmas samaritánus, aki felveszi és meggyógyítja őt, és ebből mindenki egyszerűen szokta leszűrni a következményeket, hogy ott van két irgalmatlan ember, és ott van egy irgalmas, nem testvérei. Hanem azok az emberek, akik elkerülték ott a földön fekvő embert, azok pontosan az arányaikhoz ragaszkodtak, hiszen az ő számukra tiltott volt a vérrel való érintkezés. Nem tehették meg a törvény szabályozásánál fogva. Úgy is mondhatnánk, hogy arányt tévesztettek, és ebben az arány tévesztésben pedig eljutottak oda, hogy igazából a rablóknak tettes társaivá váltak, hiszen nem segítettek, hagyták volna meghalni ott azt az embert a törvény nevében. Isten jelenléte nélkül ez az aránytévesztés a világban oda vezet, hogy embertelenné válik a világ. Az Isten átitatottság nélkül ez az aránytévesztés elvezet ahhoz az otthontalansághoz, amiről szóltam az ige hirdetésnek a kezdetén, hogy irgalomhiány lesz, irgalomhiányos lesz a mi világunk. És ezt látjuk ma, nagyon kiszámított mozdulatokban, hogy irgalomhiányos a mai világunk, oda kellene fordulni, de előtte kétszer megfut, hogy vajon nem lesz-e nekem ebből nagyobb bajom, ha én a másikhoz irgalmas leszek, ha egy szegény koldushoz lehajolok, ha valakit beengedek a házamba, ha ajtót nyitok. Ez a külső meghatározottság, mikor az ember távol van, kint van, akkor ez az aránytévesztés nagyon sokszor, vagy legtöbbször a rossz irányban nyomja el az embernek az életét. És a világ az működik valahogy kényszerek, szabályok, vagy kötelesség tudat mentén, idézőjeles határok között. Valaki egyszer azt mondta, hogy a pénz az egy nagyon jó dolog, mert legalább a pénz kényszerében az emberek valamiképpen viszonyulni tudnak ebben a világban, és lassan más szabályozó erő már nincs is ebben a világban. De testvéreim, azt is tapasztaljuk, hogy a pénz szabályozottsága az mit tesz, mikor az embert elviszi a lélektelenség, az irgalmatlanság irányába, amikor a pénz dönt el mindent. Az Isten jelenléte, az Isten tapasztalás döbbenti rá az embert arra, hogy ő nem tökéletes. És ezt látják a többi szolgák, egy valaki nem, aki irgalmatlanul cselekszik, de a többiek látják, hiszen ők tanúi voltak, hogy mit tett az Úr ez a király ezzel az emberrel, azt a végtelen adóságát engedte el, amit soha nem tudott volna megfizetni. Tehát nem csak elodázta az adóság megfizetését, hanem megbocsájtotta, így mondja a Szentírás, hogy elengedte. Hogy nem is kellett ezt visszafizetni. Irgalmas volt hozzá valaki, és ő kint, tőle távol ezt az irgalmasságot nem tudta gyakorolni. Olvastam egy érdekes dolgot, hogy mi minden következménye van, ha az ember nem tud megbocsájtani. Néhány jellemző dolgot mondok, amire testvéreim talán rá fogtok ismerni. Az egyik az, hogy az az ember, aki nem tud megbocsájtani, az egyedül önmagát jónak és mindenki mást rossznak tart. Azt a világot, amiben élünk, azt mindig rossznak tartja, és nem találja benne a helyét. Az az ember, aki nem tud megbocsájtani, az egész a születésig visszamenőle mindig sorolja a régi sérelmeit. Az az ember, aki nem tud megbocsájtani, ha az ő másik oldalán lévő embertársának az életén áldás van, és siker, ő nagyon depressziós lesz, és lemond mindenről. Vagyis testvéreim, a megbocsájtani nem tudás az az ember életére hat vissza, és teszi tönkre. És belülről rád, és marcangol. És ezt halljuk itt az igében, hogy az ember, az az ember, aki nem tudott megbocsájtani, önmaga életét tette tönkre, nem belülről, hanem ugye odavitték az ő ura elé, a többi szolgát visszaidéztették, és akkor számon kérik tőle, hogy te, aki megtapasztaltad az irgalmasságot, hogy vagy irgalmatlan a te szolgatársad iránt? És itt jön a történet, nem a befejezése, hanem az igazi nagy kérdés, ami ott van. Ki szabadít ki ebből? Ebből a lehetetlen helyzetből. És hányszor? Hányszor kell Isten szerint ezt gyakorolni? Testvéreim, egyedül a Krisztussal való tökéletességre törekvő, nem tökéletes, de tökéletességre törekvő élet, amely ebből a bűvkörből ki tud szállni. Mikor az ember imádkozik és imádságban önmagát, és érzéseit, és gondolatait, és mindent oda tesz az élő Isten elé. És azt tudja mondani, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Adj nekem erőt, hogy megszabaduljak önmagam rontásától. Ő vele sikerül. Nem csak elméleti lehetőség, hanem lehet, hogy hosszú harc az embernek önmagával, de lehetőség. Ezért gyönyörűséges az a viszonyulás, amiről majd hallani fogunk. Imádságban legyőzni önmagunkat, és hozzá hasonlítani, hogy megértse az ember egyre jobban ezt a gyönyörű igazságot. Nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amit éppen én könyörültem te rajtad. Amen. Te hozzád jövünk, minden irgalomnak Atya, és köszönjük, hogy szóltál hozzánk, de nem csak szóltál, hanem megbizonyítottad a te irgalmasságodat és szeretetedet. Már akkor, amikor először a keresztség vize elérte a mi fejünket, hiszen azt a szeretetet nyilvánítottad ki, hogy fiad vére hullásával elmosod minden bűnünket, és visszafogadsz abba a közösségbe, amely az általad helyreállított tökéletes közösség. Töredékes a mi létünk, és nagyon sokszor nehéz átlépni emberi érzéseinken. Mert értjük és halljuk az igazságot, hogy meg kell bocsájtani, de olyan nehéz ezt a szívben megtenni belül. És érezzük azt a feszültséget, amely benne volt Péter apostolnak a kérdésében is, hogy Uram, igen, meg kell bocsájtani, de meddig? És hányszor? És van-e határa ennek? És köszönjük, hogy ma ennek az üzenetnek egyik felét a szívünkre helyezted, hogy kint, messze távol tőled, könnyen aránytévesztésbe esik az ember. És nem érti azt az igazságot, amely tőled való. Ments meg bennünket ettől, s hozd el ide a gondolatainkat és a szíveinket, hogy teljessé lehessen az ige mi közöttünk. És mi lehessünk a te gyermekeid. Olyanok, akik megtalálták mindenek előtt és mindenek fölött a belső békességüket. Mert aki megtalálja a belső békességét, ezt a békességét vetíti ki majd a világra, környezetére. Ehhez adj nekünk erőt minden napon. Elédbe hozzuk most egy családnak a szeretetét, szeretetre való emlékezését, édesanyára, rokonra, testvére, anyósra. Áldj és szenteld meg azokat, akik nem felejtik a szeretetet, amely évtizedekig kísérte őket, jó és rossz napokban. Áld meg az emléket, s add, hogy a szív hálás lehessen azért, amit a földi szeretet által kaphat az ember, te tőled, mennyei Atyától. Cseréd hozzuk azokat a családokat is, akik új életet hoztak ide. Áld és szenteld meg őket, fogadd el imádságunkat, és hallgass meg fiadért, Jézus Krisztusunkért azt is, amit csöndben eléd teszünk. Amen.